Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján olvasható, az egyes törvényeknek a 14. havi nyugdíj és a 14. havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat rögzíti, 2026-tól a nyugdíjasok minden évben a 13. havi nyugdíjon felül 14. havi nyugdíjban részesülnek. A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztés indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összege a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogják, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése. Emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adó előleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagy Elek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő 3 évben, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A 11 pontos vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta Gerlaki Bence. A jövő évi költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A sajtóban megismert hírek szerint a banki extra profit adó növeléséből szeretnék ezt a pénzt előteremteni. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárcavezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. A szépkártya közterheinek csökkentését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Üdvözlik a felhasználhatóság kiterjesztését a hideg élelmiszerek vásárlására, mert az egyszerre segítheti a lakosságot az alapvető élelmiszerek beszerzésében és a kiskereskedelmi forgalom élénkítését is, ugyanakkor a szépkártyás hideg élelmiszer vásárlások maximum 3,6%-os tranzakciós díjának mérséklését javasolják, közölt az UKSZ. Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árrés csökkentésnek köszönhetően, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigó Róbert azt írta, ha kivezetnék az árrés csökkentést, sok termék ára szinte azonnal emelkedne, átlagosan mintegy 25%-kal lennének drágábbak azok az alapvető élelmiszerek, és több mint 30%-kal azok a drogériai termékek, melyekre érvényes az intézkedés. Több mint 3500 hatósági ellenőrzést tartottak eddig a szakemberek, közel 100 közérdekű bejelentés érkezett, és legalább 265 eljárás indult. Összességében már több mint 220 millió forint bírságot szabtak ki. Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki, az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely ma kezdődött a közutakon. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk. A szél a nap folyamán majd mérséklődik. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Nagy Szent Gertrúd Szűz. Eislébenben született 1256. január 6-án, 1302. november 13-án halt meg, 46 évet élt. Gertrúd 5 éves korában, talán mint árva leány, a herftai kolostorba került, és ott élt 40 évig haláláig. Családjáról nem írnak a források. Az okos kisleány az apátság kitűnő iskolájában nevelkedett, és nem sokára a szerzetesi fájtlat is felöltötte. 26 éves korában döntő hatású látomása volt, amint ő írta, megtért. Fölhagyott az addig szenvedéllyel űzött világi tanulmányokkal, és fenntartás nélkül kiszolgáltatta magát Isten akaratának és szeretetének. A megrázó élményt közvetlenül és egész egyszerűen maga beszéli el. Krisztust látta maga előtt, és hallotta a hangját, ezeket a szavakat, ne félj, meg akarlak menteni és szabaddá tenni. Eddig a föld porát etted ellenségeimmel, stöviseikből szívtál néhány csöpp mézet. Jöjj hozzám, én megrészegítelek isteni gyönyörűségem folyamával. Eddig az idézet. Közte és az Úr között sűrű, tüskesövény húzódott. Jézus átemelte rajta, és ő szorosan az Úr mellett fölismerte kezén a drága kövekként fénylő sebb helyeket. Aztán kézen fogta az Úr. Gertrúd imával zárja elbeszélését. Teremtőm és megváltóm, így hajtottad szelíd igád alá ellenszegülő értelmemet. Ettől az órától kezdve örvendező és békés lett a lelkem. Kezdtem futni keneted illata után, és csak hamar megtapasztaltam, hogy szereteted igája, amely azelőtt kibírhatatlannak tűnt, édes és könnyű. Gertrúd értelmi adottságai messze meghaladják az átlagos adottságokat. Saját szavai szerint elhatározta, hogy egyetlen férfi mögött sem marad el tudományban. Valóban, csodálatra méltó ennek a nőnek átfogó műveltsége, aki kora gyermeksége óta aligha lépte át a klauzúra küszöbét. Ezen felül megvolt benne az érzék minden szép iránt, művészi képzelet, határozott formáló akarat és erős alkotóerő. Igazi gazdagsága mégis a szíve volt, az Istentől ajándékozott szív, kész és képes a túlcsorduló szeretetre. Szíve elég nyitott és erős volt arra is, hogy idegenek lelkiismereti kényját és tanácstalanságát is saját felelőssége körébe fogadja. Bátor volt és bensőleg teljesen szabad, úgy, hogy a föld szépségét és nyomorát, saját és mások boldogságát és szenvedését szeretettel magára tudta vállalni és Isten elé vinni. Nagyon jellemző vonása a vágy elhasználódni a világ megszentelődéséért. Lelki sugárzó ereje így messze túláradt a szűk klauzúra falakon, ahol alig többet tudott tenni, mint nővéreinek az írást, a szentírást fordítani és magyarázni, vagy órák hosszat a beszélőrásnál ülni, és a tanácsot és segítséget keresőknek támaszt nyújtani. Különösen a megtestesülés titkára vonatkozólag kapott sok jelenésben és kinyilatkoztatásban megvilágosításokat. Újra és újra látta Jézust, az emberré lett Istent a szenvedésben, a megváltót átszúrt szívével, az emberfiát, aki egyben a felmagasztalt Úr, az örök főpapot az égi liturgiánál, vagy az egyház alázatos áldozatában a földön. Látomásait sokáig eltitkolta, csak 1289 nagy csütörtökén kezdett róluk beszélni és írni. Gyakran beszélt az oltári szentségről és az Úr Jézus szentséges szívének titkai. A mai Jézus szívelitániánk majdnem minden megszólítása szerepel írásaiban. Írásaiból olvasok föl néhány gondolatot. Valakiért így imádkozott. Ó, szeléd édes Jézus, te magadra vetted minden nyomorúságunkat, és hordoztad 30 éven át. Kérlek, arra a kimondhatatlan szomorúságra, amelyet az olajfák hegyén kiállottál, állj mellette ennek a szegény, megszomorodott embernek szükségében, és adj neki igaz türelmességet. Eléd hozom keresztjét és fájdalmait, és felajánlom neked azzal a szeretettel egyesülten, amellyel te ajánlottad a mennyei atyának minden szenvedésedet. Legyen neked tetsző, és megszomorodott testvérem számára érdemhozó. Az a szent angyal, aki halálos tusádban téged megvigasztalt, vigasztalja meg őt is szenvedésében, erősítse és őrizze meg minden türelmetlenségtől és kislelkűségtől. Próbáljunk mi is így imádkozni azokért, akik hozzánk fordulnak panaszaikkal, szenvedéseikkel. Ismét néhány szót írásából, ezt írja Nagy Szent Gertrúd: mindent, amit ránk mérsz, Istenünk, engedd, hogy beléd vetett hitünk szellemével fogadjuk, és mindenben téged dicsérjünk és áldjunk, amikor megtapasztaljuk jóságodat és szeretetedet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te szűz Szent Gertrúd szívében kedves lakóhelyet készítettél magadnak. Közben járására világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet lelkünkben Krisztus a mi Urunk által.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az Isten igazságáról elmélkedik.
Amikor Jézus Krisztust Pilátus elé vitték a helytartóságra, Pilátus megkérdezte, mi az igazság? És Jézus ezt válaszolta, arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. De mi is az igazság? Mi is kérdezhetnénk Pilátussal együtt? Hiszen, hogyha nézzük az interneted, olyan sok rövid kis tanítás van, különböző vallások, sokszor nem is tudjuk, hogy kik ezek pontosan, de okkultista személyek, jósok, nem is tudjuk pontosan, hogy ez most vallás, okkultizmus, ki az, aki tanít, de azzal lépnek fel, hogy nekik van igazuk. Eddig mindenki tévedett, mindenki tagadta az igazságot, de ők most már nyíltan elmondják. És például egzisztenciális kérdésekről, például mi lesz velünk a halál után, van-e örök élet, hogyan is néz ez ki, egyáltalán kiteremtett bennünket, vagy honnét is jöttünk. Olyan sok alapvető kérdésre, olyan sokféle dolgot mondanak emberek, és persze mindenki úgy lép fel, hogy ez az igazság, és mindenki más hazudik, vagy rosszul tudja. És megint hát mi az igazság? Mindenki ezzel lép fel, hogy ő mondja meg az igazságot. Akkor honnan tudjuk megállapítani pontosan, hogy most miben vagy kiben higgyünk? Ott van például a posztmodern filozófia, most ezt szeretném kiemelni. A posztmodern áthatja a filozófiai gondolkodást, mind a művészeteket, az építészetet és a kritikát is. A posztmodern jellemző gondolkodásmódja a nagyfokú relativizmus és az agnoszticizmus. Az agnoszticizmus azt vallja, hogy az igazságot és a világot nem tudjuk megismerni a maga teljességében. Mindig csak apró részleteket ismerhetünk meg. Semmi sem biztos ebben a világban. Nincs kívülálló, objektív látásmód. És ez megmutatkozik már a nyelven is. Judith Butler, ő egy filozófus, azt tanítja, a nyelv által gondolkodunk, így a nyelv meghatározza a tudatunkat, és kialakul egy keretrendszer, egy struktúra, amiben a világról gondolkodunk. A nyelv azonban nem tükrözi, hanem eltorzítja a valóságot. A nyelv börtönébe vagyunk zárva. Azonban nem csak a nyelv alkot ilyen struktúrát, hanem a hagyományok, a szokások és a társadalom is. De az így kialakult struktúrákban sem lehet megbízni. Ez a filozófia megkérdőjelezi az általános értékek létjogosultságát, magát az objektivitást is. Sőt, azt állítja, hogy az objektív látásmód olyan hatalmi struktúrákat rejt magában, ami elnyomó jellegű és ezért kirekesztő. Például az olyan rendszerek, és gondoljuk itt a katolikus egyházra, aki magyarázza a Szentírás alapján, hogy honnét a világ, ki az ember, ki az Isten, mi az életnek a lényege, mi lesz velünk a halálunk után, a legfontosabb kérdésekre egy egyetemest választ ad, a Szentírásból kiindulva, ami az Istennek a sugallatára íródott, vagyis az Isten mondta meg nekünk az alapvető igazságokat. Például azt mondja ez a filozófia, hogy az ilyen rendszerek az egyetemesség igényével lépnek fel, és ezért elnyomó rendszerekké válnak. A nagy elbeszélések, a nagy narratívák a valóság egyetemes értelmezését jelentik, ami olyan objektív keret, vonatkozási pont, ami segít abban, hogy eltájékozódjunk ebben a világban. A posztmodern filozófusok elutasítanak mindent, ami magát igaznak, egyetemesnek tartja. Az abszolút igazságok létét nem tartják realisztikusnak. Vagyis azt mondják, hogy a valóság nem megismerhető, tulajdonképpen a valóságot tagadják, vagy a relativizmust, hogy például én így élek meg valamit, én ezt gondolom, te más gondolsz, de mind a kettő igaz. A valóság megismerhetőségének a tagadása, a relativizmus, a hagyományos értékek és a struktúrák megkérdőjelezése, sőt elnyomónak tartása tagadja az örök lényeget, az identitást, és tagadja magát az embert, tagadja magát a keresztény antropológiát. A posztmodern szerint ezért semminek sincs örök lényege. Nincs állandó emberi természet, de például nő és férfi lények sem. Ahogy személyiségünk sem stabil, nincs valamiféle eszenciális énmag. Nincs például lélek, hanem a személyiség és a világról alkotott elképzeléseink is társadalmi interakciók termékei. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, ez a gyakorlatban sokszor úgy jön elő, például, hogy amikor valamilyen erkölcsi kérdésről van szó, például lehet-e abortuszt elkövetni, vagy az eutanáziát, vagy például lehet-e embert ölni, vagy mit engedhetünk meg magunknak, akár a házassággal kapcsolatban, vannak-e örök erkölcsi törvények, akkor az alapvető kérdés mindig az, hogy van-e alapvető igazság, van-e aki megmondja az igazságot, és az igazság örök, az ember nem változtathatja meg. Ez a relativizmus azt mondja, hogy nincs ilyen igazság, sőt, aki azt mondja, hogy ilyet talált, az elnyomó rendszer. Hanem mindenkinek van véleménye, és ezért például egy társadalomban is, ami most úgy tűnik, hogy könnyebb, akár az abortusz, vagy akár, hogy ott lehet hagyni a házastárs, a gyermekeket, mivel sokakban ez az igény áll fenn, ez sokkal könnyebb, ezért ezt bevezetjük, és jóvá hagyjuk, és akár törvénybe is lehet iktatni. Vagyis, hogy emberek mondják meg, hogy mi az igaz. És hát azt hiszem, hogy nem is kell mondanunk, hogy ez teljesen ellene mond a keresztény értékrendnek. Szent Pál apostol azt írja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Sőt, Jézus Krisztus magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De nem csak egyfajta tudás, hanem az igazság egy személy. Vagy ugyancsak Jézus mondja János evangélium 8. fejezetében, 31 és 33. versben, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Jézus egyértelműen mondja, hogy az igazság maga az ő személye, az igazság maga az Isten, és amit az Isten mond. Ezek örök igazságok, hiszen az Isten öröktől fogva van, és az ő igazságai örökké megmaradnak. Amikor Jézus tanít bennünket, azt mondja, a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Vagy amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Vagy amikor beszél Jézus a gonoszról és az Istennek az eljöveteléről, azt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Amikor az Isten igazságáról beszélünk, és ha megnézzük pontosan, hogy Jézus mit is tanít nekünk, mi annak a lényege, nekünk embereknek ez mit ad, milyen jövőt ígér nekünk, milyen reményt kelt bennünk, akkor láthatjuk, hogy az Istennek a tanítása az emberről az a legnagyobb méltóságot jelenti számunkra, hiszen az Isten teremtett bennünket, Jézus Krisztus megváltott, a Szentlélek megszentel bennünket, Jézus megígérte az örök életet, a mennyországot, amikor az Isten színelátását élvezzük a szentek közösségében, a legnagyobb szeretet, a legnagyobb méltóság és a legnagyobb boldogság. És ha megnézzük ezt a relativizmusnak a tanítását, meg a mindenféle jósoknak a tanítását, azok pedig gyakorlatilag az embert megalázzák. Ha végig gondoljuk, hogy mit is tanítanak ezek az emberek, hogy valaki ide kerül, itt lebeg, ott lebeg, 41 napig itt van, ott van, meg mindenféle helyzetekben van, meg meg lehet idézni, meg nem tudom, hogy miket csinál, hogy az embert a porig alázza. Ezért az Istennek az igazsága, ami örök igazság, és mi ebben hiszünk, az embernek a legnagyobb méltósága, ezért a legnagyobb szeretet. A többi tanítás pedig az embert valamilyen szinten megalázza, főleg ezen okkultizmus, ezotéria, az embert megsemmisíti, a porig alázza. Sőt, amikor azt mondja, hogy az embernek nincs énmagja, nincs lényege, onnan az embert kilúgozta, semmivé tette. Ez a teljes megalázottság, ez a pokol. Ezért, amikor olvassuk az evangéliumot, olvassuk a Szentírást, az egyháznak a tanítását tanulmányozzuk, akkor ne csak olvassuk, hanem imádkozzunk is azért, hogy Uram, olyan sokan lépnek fel a hazugság prófétái, és hogy én higgyek benned, te benned, aki az út vagy az igazság és az élet.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallották. Az összeállítást Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életéről és Szent Mártonról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két különleges történetet idézünk fel, amelyek bár időben távol vannak egymástól, mégis ugyanarról szólnak, Isten szeretetéről, hűségéről, és arról, hogy hogyan segíthetjük egymást a hit útján. Először az Ószövetség egyik legfontosabb eseményéhez utazunk vissza, Mózes történetéhez, amikor felmegy a Sínai hegyre, hogy találkozzon Mózes Istennel, és onnan lehozza a két kőtáblán a 10 parancsolatot. Ezután végigkísérjük a választott nép 40 éves vándorlását, amíg eljutnak az ígéret földjének határáig. Majd az adás második részében az Új Szövetség egyik legnépszerűbb szentjéről beszélünk, akit Magyarországon különösen is tisztelünk, Thurzi Szent Mártonról, akinek november 11-én ünnepeljük az emléknapját. Kedves gyerekek, akkor kezdjük Mózes történetével. A múltkori adásban Mózesnek a születését vettük, meg a fiatalkorát, és most pedig áttérünk a következő részre, amikor Mózes a Sínai hegyen szövetséget köt Istennel. Miután Mózes Isten segítségével kivezette a népet Egyiptomból, hosszú, nehéz út vált rájuk a pusztaságon keresztül. Emlékeztek-e rá, a múltkori adásban már beszélgettünk róla, hogy hogyan vezette ki Egyiptomból a népét Mózes. Nóri?
Egyiptomra 10 csapás sújtott.
Így van, Isten 10 csapással tette próbára a fáraót, hogy elengedje Izrael népét. Azt kérte Isten Mózestől, hogy bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. És ekkor a fáraó azt válaszolta, hogy nem bocsátja el őket, nem engedi. Ekkor az Isten 10 csapást mért az egyiptomiakra. El tudnátok-e mondani, hogy mik voltak a 10 csapások? Bíborka.
Első, béré változtak a folyóvizek. Második, bégák lepték el Egyiptomot. Harmadik, tetvák. Negyedik, vadállatok vagy kártékony rovarok. Ötödik, dögvész az állatok között. Hatodik, fekélyek borították az emberek testét. Hetedik, jégeső verte el a termés nagyját. Nyolcadik, sáskahad. Kilencedik, háromnapos sötétség. Tizedik, meghalt minden elsőszülött egyiptomi ember állat.
Így van, köszönöm szépen, nagyon ügyesen mondtad, és emlékeztek-e arra, hogy az egyiptomiaknak a gyermekei meghaltak, meg az állatai, de a hébereknek a gyerekei nem. Miért? Nóri?
Úgy tudtak védekezni ellene, hogy egy bárányt megöltek, és a vérét felkenték az ajtóra.
Így van. És akkor jött az Isten angyala, ügyes voltál, jó mondtad.
És elment a házak mellett.
Így van. Köszönöm szépen. És a héber gyerekek megmaradtak épségben. És az egyiptomi fáraó akkor már nagyon mérges lett, és elengedte a népet. Emlékeztek erre? Milyen csoda történt a Vörös-tengeren? Zéti.
Mózes a botjával ketté szakította a tengert, és átkeltek a héberek. És utána jöttek az egyiptomiak, de azok már nem tudtak átkelni, mert a tenger összecsukódott.
Így van, pontosan. A héberek szárazában át tudtak menni, az egyiptomiak meg odavesztek. Amikor kijutottak Egyiptomból végre a választott nép, a héberek zúgolódtak, nem volt mit enniük, inniuk. És időnként panaszkodtak Mózesnek, hogy milyen az ő istenük, hogy nem történik velük semmi, nincsen mit enniük, szeretnének jólétben élni. Zétény.
Nem volt elég ennivalójuk, Mózes imájára fűrjek lepték el a tábort, amelyeket könnyen megfoghattak, s ételt készítettek belőlük. A földön különös fehér ételt találtak, amelyből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Mózes Isten parancsára botjával ráütött egy sziklára, s abból víz tört elő, így ihatott a nép. Elfáradtak a hosszú vándorlásban. Időről időre megálltak egy-egy oázisban, hogy megpihenhessenek. Ellenséges népek támadták meg őket. Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
Így van, köszönöm szépen. Tehát időről időre zúgolódtak, de az Isten mindig megsegítette őket. A csapások nem egy gyors egymás után következtek, hanem elnyújtva. Zéti?
És ez fél évig tartott, mert 6 hónap az fél év.
Így van. És a fáraó elgondolkozhatott ez idő alatt, elengedhetné a
népet. Mert ha elengedte volna, akkor nyilván, hogy már nem zúdult több csapás Egyiptomra, de nem tette meg. Úgyhogy meghalt az első szülöttje is.
Igen, pontosan. És ez egy nagy bánata volt, nagy fájdalma. Hát, igaz? Mindenkinek, igen. Hogyha meghal a gyermeke.
Elképzelem.
Igen. Isten mégis hűséges maradt hozzájuk, a választott néphez, nappal felhő, éjjel tűzoszlop vezette őket. És amikor éheztek, ahogy Zéti te is mondtad, mannát és fűrjeket adott nekik eledelül. Egy napon Isten azt mondta Mózesnek, jöjj föl hozzám a Sínai hegyre, mert szövetséget kötök a népemmel. Mi történt ezután?
Mózes felment a hegyre, ahol felhő borította be a hegyet, és villámok, mendörgés és kürt zengés jelezte Isten jelenlétét. A nép tisztelettel és félelemmel állt a hegy lábánál, mert tudták, az Úr közel van.
És akkor figyelték Mózest. Ott a hegyen Isten két kőtáblára írta fel a 10 parancsolatot.
Thank you.
Mi volt ez a 10 parancsolat? Ki emlékszik rá?
A 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. rész. És akkor hallható szóval ezeket az igéket mondta az Úr. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről és szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek lenn a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az engem gyűlölő atyák vétkét, a fiakban harmad és negyed íziglen. De irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálódjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tegyél azon a napon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se jószágod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tegyél fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátodnak házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami fele barátodé. A nép pedig látta és hallotta a mennydörgést, és kürtzengést, a villámlást és füstölgést, mire rémülten hátrált, és azt mondták Mózesnek. Te beszélj velünk, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes pedig így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy őt tiszteljétek, és ne vétkezzetek. A nép akkor távolabb állt, Mózes pedig közelebb lépett a felhőhöz, amelyben Isten volt.
Ez lett a szövetség alapja, Isten megígérte, hogy velük lesz és vezeti őket, ha ők is hűségesen követik parancsait. Ugye nálunk, katolikusoknál a vasárnap az ünnepnap, a zsidóknál a szombat.
Nekünk vasárnap mindig szentmise van.
Igen.
És szokott lenni évfolyam mise is, és az is vasárnap van. Tehát minden vasárnap van egy mise, ami az Úrról szól, hogy akkor pihent meg.
Így van, pontosan.
És azért van az a mise, hogy mindig megértetik veled, hogy akkor pihent meg, és ő teremtette meg a földet.
Így van, és hogy hálát is adunk, nagyon jól mondtad
és
Istennek.
És hálát adhatunk neki, mert akkor mi se lennénk, ha ő nincs.
Így van, nagyon ügyes vagy. És ezért szoktunk szentmisére is járni, megszenteljük azt a napot, nem dolgozunk, próbáljuk úgy beütemezni, hogy 6 nap alatt mi is úgy, mint az Isten elvégezze a dolgát, és a vasárnapi napot szentelje meg. Itt a zsidóknál meg ugye a szombatot. Még mire emlékezünk, hogy vasárnap, ki támadt fel vasárnap?
Jézus feltámadt az írások szerint. Ezt minden misén elmondják, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, és most felment a mennybe, és ott ül az atyának jobbján, és várjuk, amíg dicsőségben el nem jön.
Nagyon ügyes vagy. Mondjuk el most, hogy mit csinált a nép, amíg Mózes fölment a hegyre. Az aranybólyú történetét mondjuk el. Fruzsi.
Amíg Mózes a hegyen volt, a nép lent türelmetlenkedni kezdett. Azt mondták Áronnak, Mózes testvérének, készíts nekünk Istent, aki előttünk járhat, mert nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Áron összegyűjtötte az aranyat, és egy aranyborjút formált belőle. A nép pedig táncolt és énekelt körülötte. Azt gondolva, hogy ez az új Istenünk. Elfelejtették az élő Istent, aki megszabadította őket. Isten a hegyen látta, mi történik, és így szólt Mózeshez. Menj le gyorsan, mert a nép elfordult tőlem. Mózes imádkozott értük, kérte Isten irgalmát, és Isten megbocsátott. De amikor Mózes
meglátta az aranyborjút, annyira elszomorodott, hogy összetörte a két kőtáblát. Ez jelképezte, hogy a nép megszegte a szövetséget Istennel. Ezután Mózes elégette az aranyborjút, és porrá zúzta, majd újra felment a hegyre. Isten újra megírta a törvényt, és megújította a szövetséget. Amikor Mózes lejött a hegyről, arca ragyogott, mert az Úr dicsősége tükröződött rajta. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy bár néha elfordulunk Istentől, ő mindig visszavár és megbocsát.
Emlékeztek a történetben, a néplent mit csinál?
Bálványt csináltuk, és ugye ahogy összetört a kőtáblát, Isten megint megformálta a kőtáblát, arra megint belevéste a 10 parancsolatot, amikor lejött a hegyről, mindenkinek megmutatta, hogy ez a 10 parancsolat, és ezt ha nem tartjátok be, akkor is meg fog bocsájtani, de
ezek
igen,
a törvények szerint meg
hát akkor könyörögni kell neki, ha azt nem tartod be.
Igen, és ki tudja, mennyi volt az első kőtáblán, hány parancsolat, és mennyi a másodikon? Nóri.
Az első kőtáblán 3 parancsolat volt, mert az Istenről szól,
így
az
van.
Úrról, és a második táblán pedig a többi 7.
Így van. Köszönöm szépen, ők az emberekről szólnak. Tehát a 40 éves vándorlás, a hűség próbája. A szövetség után a nép tovább indult a pusztán át az ígéret földje felé. De ez az út nem volt könnyű. Sokszor panaszkodtak, féltek, kételkedtek Istenben. A 40 év vándorlás az emberi élet jelképe is. Tele van próbákkal, de Isten mindig velünk van, ha hiszünk benne. Mózes nem lépett be az ígéret földjére, de megérte a küldetését. Istenhez vezette a népet. A Sínai hegytől a pusztán át, egészen a határáig Isten tanította őket hűségre, bizalomra, reményre. Miért fontos szerintetek, gyerekek, hogy Isten törvényt adott az embereknek? Zéti.
Azért fontos, mert ebből is megalapulhat a mi életünk.
Igen, pontosan. Tehát... szabályok szerint kellene élnünk, mert ha nem lenne szabály, akkor mi lenne?
Hát igen, ezeket is lehet választani, hogy ebből is tudsz építeni olyan köveket, amit lehet, hogy még később fontosak lesznek számodra.
Nagyon jó.
Nagykorodba, öregkorodba. Lehet, hogy majd ezekre visszaemlékezel, és tényleg belátod, hogy ez fontos.
Így van, pontosan. Szabályok szerint, törvények szerint élünk. Miért imádkozott Mózes akkor is, amikor a nép vétkezett, szerintetek, gyerekek?
Azért,
Zéti.
Mert Mózesnek ilyen rendszer volt, hogy imádkozzon, mert ha imádkozol, lehet, hogy jobbra fordul az életed, és akkor kell igazán imádkozni, amikor valamelyik családtagod vagy barátod vétkezik, mert az nem jó dolog.
És mi mit tehetünk, ugyanúgy, mint Mózes, imádkozhatunk?
Azt tehetjük, hogy... imádkozunk, hogy ne legyen ez, és én már próbálgattam többször is, és sikerült.
Nagyon jó. Meghallgatta az Isten a kérésedet. Miért szoktunk még imádkozni? Most ilyen kisebb dolgokra is gondoljunk. Jól sikerüljön például a matek doga. Szoktatok ilyenért imádkozni? Fruzsi?
Hát például azért is, hogy ugye jól sikerüljön a matek doga, és nekem ugye tegnap írtunk matek dolgozatot, és imádkoztam még este, ugye, amikor készültem rá, hogy sikerüljön, és 5-ös kapjak, és 5-ös kaptam.
Jaj,
tényleg.
De jó. Mit tehetünk mi, ha hibázunk, de szeretnénk újra Istenhez térni? Mert már voltál első áldozó. Mit szoktunk csinálni, mondjuk havonta, vagy 2 havonta? Hova szoktunk elmenni? Fruzsi.
Gyónni.
Így van, pontosan. És akkor ott letesszük a vétkeinket, elmondjuk a papbácsinak. A műsorunk második részében Szent Mártonról fogunk beszélgetni, az ő gyermekkoráról, az ő életéről. Kezdjük akkor, Zéti.
Szent Márton valamikor 316 körül született a mai Szombathely területén, a Római Birodalom egyik városában, amit akkor Szavariának hívtak. Szülei pogányok voltak, vagyis nem voltak keresztények. Apja római katona volt, és szerette volna, ha Márton is a hadseregben szolgál. Végül ő is a római hadsereghez csatlakozott, de ő sokkal inkább az emberek szolgálatában akart tevékenykedni, nem harcosként. Már fiatal korában érdeklődött a kereszténység iránt, és úgy döntött, hogy megkeresztelkedik.
Így van. Igaz, hogy katona volt, de a hitet is gyakorolta. Apukája nem szerette annyira, de azért mégis keresztény lett, és meg is keresztelkedett. Most mondjuk el, hogy milyen csoda történt vele.
A híres köpeny megosztás története. Egyszer Márton egy hideg téli estén egy nélkülöző koldussal találkozott. Mivel nem volt más nála, és nem akarta fázni hagyni a koldust, levette a köpenyét, ketté vágta, és az egyik felét odaadta neki. Aznap éjjel álmában Jézust látta, aki a köpenybe burkolózva így szólt. Márton, felruházott engem. Ez az élmény nagyon mélyen megérintette, és még inkább arra ösztönözte, hogy Isten szolgálatába álljon. Ez a köpeny megosztás tette Mártont a segítők és rászorulók védőszentjévé. Ezután Márton már nem akart többé katonaként szolgálni. Szerzetesi életet választott, a mai Franciaország területére költözött, ahol Tours város püspöke lett.
Hogyan lett püspök? Szeretett volna szerintetek püspök lenni? Mire emlékeztek? Zéti.
Tulajdonképpen nem szeretett volna püspök lenni, csak ugye jött két olyan ember, aki el akarta vinni őt Franciaországba, Toursba, ahogy püspök kiavassák.
Igen.
És ő elbújt egy libaolba, és ez volt az isteni próba.
Így van, mert a libák mit csináltak?
Nagyon-nagyon hangosan gágogtak, ezért a kettő ember észrevette, hogy valami nincs rendben, bementek, és megtalálták ugye Mártont.
Igen, és akkor így minden, hogy püspökké avatták, azt szerették volna, mert nagyon jó ember volt, meg nagyon szépen tudott prédikálni.
Igen, meg segítőkész volt.
Igen.
A köpeny megosztás onnantól kezdve egy kimondhatatlanul kedves és segítőkész ember volt.
Igen, már megváltozott az élete. Amikor a helyiek Tours püspökének szerették volna őt választani, Márton nagyon szerény volt, és nem akarta elfogadni a tisztséget, ahogy beszéltük is. És a legenda szerint elbújt a libaolban, de a libák hangos gágogása elárulta őt. Így végül püspökké szentelték. Tehát ezért is van az, hogy Márton napi hagyományokhoz a liba evés is hozzá kapcsolódott, mert szoktuk mondani, hogy aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Szent Márton püspökként továbbra is egyszerűen és alázatosan élt, az emberek pedig szerették őt, mert mindig törődött a szegényekkel és a rászorulókkal. Mit tudunk a haláláról, Luca?
Szent Márton 397-ben hunyt el, és az egyház szentként kezdte tisztelni.
Halála után az emberek csodákról számoltak be, amelyek a közbenjárásának tulajdonítottak, és így hamarosan Európa egyik legnépszerűbb szentjévé vált.
Fruzsi.
November 11-én ünnepeljük Szent Márton napját, amikor sok helyen Márton napi libát esznek. Ez a szokás abból ered, hogy a libák hangja elárulta őt, amikor el akart bújni. Egy másik hagyomány szerint ezen a napon Márton napi lámpásokat gyújtanak. A lámpások fénye Márton szellemiségét idézi. Azt a fényt, amit ő a világnak adott, a szeretetével és az alázatával.
Melyik városban született Szent Márton, Luca?
Szavária, a mai Szombathely.
Igen, köszönöm, ügyes vagy. Miért osztotta meg köpenyét egy koldussal?
Mert a koldusnak szüksége volt rá, és így segíteni akart neki.
Igen, köszönöm. Miért kapcsolódik a liba a Szent Márton legendájához? Fruzsi?
Mert a libák hangos gágogása elárulta őt, amikor elbújt.
Igen, köszönöm. Milyen ünnepi szokások kötődnek Szent Márton napjához? Zéti.
Libát szoktak enni, meg lámpásokat gyújtani.
Nem csak a hagyományokkal emlékezünk Szent Mártonra, hanem Magyarországon több helyen találkozhatunk emlékét őrző épületekkel. és emlékművekkel. Ezek az alkotások mind azt mutatják, hogy mennyire tisztelték őt, és mennyire fontos számunkra az ő élete. Magyarországon született, ugye, Szaváriában, az akkori római birodalom területén, most már ugye Szombathelynek hívják azt a várost, Szavária. Hol található Magyarországon Márton emlékművek?
Szent Márton templom, Szombathely. Szent Márton kútja, Szombathely. Szent Márton szobra, Szombathely főterén. Szent Márton útja. Szent Márton tiszteletére rendezett ünnepségek és események. Pannonhalma, Bencés apátság. Közelben, Bogáson, a Szent Márton templom.
Ismertek-e Márton napi időjárási szokásokat? Zéti.
Eljött Márton fehér lovon, akkor mondták ezt, mikor Márton napon havazott, akkor ugyanis enyhe locsakos térre számítottak.
Igen, köszönöm. Volt-e még valami?
Eljött Márton barna lovon, akkor viszont kemény, fagyos tél volt kilátásban.
Igen.
A népit szerint a Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik. Márton napján a lód jége jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Azaz jó esélyünk van a fehér karácsonyra. A liba húsából szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered a püspök falat szavunk is.
Így van. A mai adásunkban láthattuk, hogy Mózes és Szent Márton története valójában ugyanarról szól. Az Istenhez való hűségről, a szeretetről, és arról, hogy az ember akkor lesz boldog, ha Isten útját járja. Mózes a hegyen kapta meg a törvényt, hogy a népet a szeretet útjára vezesse. Szent Márton pedig a szívében élte meg ugyanezt a törvényt, amikor megosztotta köpenyét a rászorulóval. Mindkettőjük példája arra tanít minket, hogy a hit nem csak szó, hanem cselekedet. Ha Isten törvénye szerint élünk, ha mások felé fordulunk, akkor mi is a remény és a szeretet zarándokai leszünk a mai világban. Adásunk végén mondjuk el Szent Mártonnak az imáját.
Csanád Béla, Szent Márton. Semmi enyém, mert minden istené, katekumen mindezt hol tanulta? A Bibliát forgatta százszor újra, s Jézus élete költözött belé.
Hányan vannak itt épp, hogy alig élnek, s az utakon hány koldus kéreget? Van-e ruhája? Ézesen veszed, mi farkas foga van a téli szélnek?
Márton mindig szívére hallgatott, s Jézus szavára. Bőven adjatok, Istennek adod, amit adsz szegénynek.
És mindenét, nem csak a köpenyét, egész életét így osztotta szét, mert boldogok, akik másoknak élnek.
Uram, taníts meg minket a te utadon járni. Adj nekünk kitartást, mint Mózesnek, és nyitott szívet, mint Szent Mártonnak, hogy észrevegyük, hol vár ránk valaki a szeretetünkre. Segíts, hogy minden nap a te békédet és jóságodat vigyük a világban. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Itt való című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Lelkünkbe hozhat fény a sok kis gyertya, nem veszhetünk el, ha figyelünk egymásra. Sorsot fordíthat egy parányi jótett, magányos szívbe, ha remény magot ültet. Kicsi lámpás a fény, te úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lángjai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Kicsi lámpásom fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lángjai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.